Az előbb olvasott igeszakasz mellett még Pál apostolnak a Timóteushoz írott első leveléből hangzik hozzánk Isten beszéde a 4. fejezet 8., 9. és 10. verséből a következőképpen. A kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk most el a helyünket. Napilap egyik írása hosszabban foglalkozik egy házaspár szomorú történetével. Évekkel ezelőtt megvettek egy lerobbant motelt, és azt átalakították varrodává. Megvásárolták a varrógépeket, előteremtették a szükséges feltételeket, és beindult a kis üzem. Mintegy 40 főt alkalmaztak benne. Ez a talán így első hallásra kevésnek tűnő létszám is jelentősnek bizonyult abban a munkanélküliség által különösképpen is sújtott térségben. Nem csak hazai, hanem külföldi megrendeléseknek is eleget tettek. Aztán, ahogy telt az idő, csak azt vették észre, hogy fogynak a megrendelések. És azok a megrendelők, akik azelőtt őket keresték meg, a kérdésre azt mondták, hogy előnyösebb ajánlatot kaptak. Közben a felvett hitelnek a kamata is magasabb lett, és aztán beindult egy folyamat, amelyben ott volt az uzsorás, ott volt a végrehajtó, és a vége az lett, hogy most üresen áll az épület. A házaspár az épület emeletén egy pici szobában húzódik meg, de ki tudja, meddig lehetnek ott is, hiszen, hogyha eladják az egész épületet, akkor menniük kell. Talán a hajléktalan sors vár rájuk. Mindent megpróbáltunk, még sincs menekvés, panaszolta a férj. Az újságíró pedig azzal fejezte be a cikkét, hogy minden bizonnyal nem ők az egyetlen házaspár, akikre hasonló sors vár. Azt pedig már mi tehetjük hozzá ehhez, hogy még többen vannak, vagyunk, akik a csőttől ugyan megmenekülünk, de az ehhez hasonló küzdelmet nagyon jól ismerjük. Bevallom, egy ideje tötrengek már azon, hogy mi Isten üzenete számunkra ebben a helyzetben, ebben a világban, amikor egyre többször hallunk ilyenekről. Aztán a karácsonyi hírlevélbe keresve egy elmélkedést rátaláltam Szabó Imre lelkipásztor igehirdetésére. Most az karácsonyi hírlevelet mindenki magához veheti és hazaviheti, és otthon majd olvassuk el ezt az igehirdetést. Ennek a prédikációnak a közepe táján Szabó Imre lelkipásztor utal egy igeversre, amely igevers nem más, mint az, amelyet most másodszorra hallottunk, tehát Pál apostolnak Timóteushoz írott első levele 4. fejezetéből. Ez a mondat, hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. És ezt olvasva egy kicsit valami olyasmi történt velem, mint amikor a sötétbe belevilágít egy reflektor. Először is egy kérdés fogalmazódott meg bennem, valahogy így. Álljunk csak meg! Mi? Miért is fáradozunk és küzdünk? Miért? Ha feltennénk most itt ezt a kérdést, és lehetőség lenne arra, hogy mindenki válaszoljon, valószínűleg valami ilyen válaszok érkeznének, hogy hát azért, mert kell az ennivaló az asztalra, meg leginkább a gyomrunkba, mert kell ruha, amit felveszünk, fedél a fejünk fölé, meg azt a lakást be is kell rendezni. Aztán azok, akiknek pedig ennél egy kicsit, vagy lehet, hogy nem csak kicsit, több is csordan cseppen, azok talán azt is elmondhatnánk, hogy azért, mert mindezekből szeretnének szebbet, jobbat, újabbat, vagy talán éppen divatosabbat. Az egyértelmű, hogy ahhoz, hogy életben maradjunk, szükségünk van ételre. Meg ruhára is szükség van. Ebben a nagy hidegben azt hiszem, most különösképpen nem kell ezt bizonygatni. Mondhatnám így is, hogy bizonyos anyagi javak valóban kellenek ahhoz, hogy egyáltalán élni tudjunk. A kérdés azonban az igazán izgalmas és lényeges kérdés, hogy tudunk-e ezekre a tárgyakra úgy tekinteni, mint amelyek eszközök. Eszközök ahhoz, hogy tényleg életben maradhassunk, élhessünk, hogy emberi életet folytathassunk. Vagy pedig ezek megszerzése már életcélunká vált. Sőt, talán már a boldogságunkat is ezek gyarapításától várjuk. Igénynek ez a része, az élő Istenben reménykedünk, ezt is magában foglalja ugyanis. Elénk az Úr a csupán földi javak megszerzésénél, ugyanis sokkal magasztosabb célt állított. Sőt, akik az evangéliumokat olvassuk, ismerjük, azok tudjuk, hogy Jézus Krisztus úgy beszélt a földi javakról, mint amelyekkel bizony olyasmi történik, hogy a rozsda megemészte a moly, megeszi, amelyek tönkre mennek, szétesnek, mulandó javak. Mégis mennyit áldozunk ezekre? Gondoljunk csak bele. Energiát is, időt is, az egészségünket is sokszor. És bocsánat, hogy ilyeneket mondok, de vajon nem úgy van-e, hogy lassan olyanok leszünk, mint az állatok, amelyeket annak idején, amikor még használták őket a földműveléshez, befogták az eke elé, aztán a fejét lógatva, csak a földet látva, rótta a sorokat, amikor enni adtak neki, az befalta, aztán ment tovább minden így. Bár lehet, hogy annak a gazdának, aki igazán szerette az állatait, jobb sora volt, mint ma némely embernek. De hát Isten arra teremtett bennünket, erről szól az egész Szentírás, hogy partnerei, barátai legyünk. Gondoljunk csak rá, már az Ószövetségben is megtaláljuk ezt, sőt az egyik énekünk, amely Ábrahámról szól, pont így fogalmazza meg, hogy Ábrahám is az Isten barátja lehetett. És Jézus Krisztus is az Új Szövetségben arról beszél, hogy akik figyelnek rá, akik megtartják az ő parancsolatait, akik megmaradnak benne az ő szeretetében, azok az ő barátai. Isten arra teremtett bennünket, hogy megismerhessük a békességet, sőt, ne csak megismerhessük, hanem gyakorolhassuk, továbbadhassuk az örömöt, az örömszerzést, a megelégedettséget, a kedvességet, a gyöngétséget. A Biblia értelmezésében a bűn céltévesztés. És nem így van. Vajon nem tévesztettünk célt? Vajon mi jó úton járunk-e? Pedig lehet jó úton járni, mert élő és munkálkodó Istenünk van, Amikor olvastam a Timóteushoz írott levélből ezt a mondatot, akkor erre is felfigyeltem, hogy nem csak annyit mond Istenről, hogy mert az Istenben reménykedünk, hanem oda teszi ezt a kicsi szót, hogy mert az élő Istenben reménykedünk. Nekünk ilyen Istenünk van. Olyan Istenünk van, aki nem össze-vissza cselekszik, aki nem kapkod, aki elkészítette üdvösségre jutásunk tervét. Ez a terv pedig arról szól, hogyan kaphatjuk vissza mindazt, amit a céltévesztésünk következtében elveszítettünk. Az ő közelségét, szeretetét, az ebből fakadó biztonságot, békességet, boldogságot. De ebben a tervben az is benne van, hogy mi lesz a szintén céltévesztésünk következtében tönkretett földdel. Az ezekre vonatkozó terve szerint halad Isten előre, és viszi mindezt a beteljesülés felé. És ez biztos, testvérek. Ez a terv pedig megismerhető a Bibliából. Ezért, hogyha szeretnénk jobban megérteni, hogy mi is történik a világban, akkor tanulmányozzuk elmélyülten Isten igéjét. Hogyha valahogy úgy vagyunk, hogy élő, munkálkodó Isten, de hát én nem nagyon látom ebben az űrzavaros, sötét világban az ő munkáját, akkor talán ezzel kellene kezdeni, hogy a Szentírást rendszeresen olvassam, kérjem Isten szent lelke világosságát, hogy megérthessem, hogy jól érthessem. Vegyem kezembe a Bibliát, hogy tudjam meg, hogy egyáltalán mit kell keresnem. Hogyan munkálkodik az Isten? Mi az ő munkája? Mi az, amit figyelnem kell? Amit észrevehetek és felfedezhetek utána valóban? Az olyan kérdések megválaszolásához is valószínűleg közelebb jutnánk így, mint a miért engedi meg az Isten, hogy ez meg az megtörténhessen. Isten tervét nyomon követve a Bibliában, azt is láthatjuk, hogy Jézus Krisztus, amikor elkezdte az ő működését itt a földön, akkor ezt hirdette mindenek előtt, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Elközelített, igen, hiszen benne jött el ide közénk az Isten országa, az Isten akarata általa megvalósult. Még a kereszt halálában is az Isten akarata valósult meg. Abban, ami sok ember számára talán vereségnek tűnik, de az győzelem volt. Mert Isten meg akart bocsátani nekünk, embereknek, akik szembe megyünk vele, vagy akik sokszor kimondottan ellene vagyunk. És ezért a büntetés nem rajtunk verte le, hanem az Úr Jézus Krisztuson. És szembe menőkből így válhatunk Jézus Krisztus követőkké. Olyanokká, akik szívük minden vágyával meg akarják valóban ismerni Isten jó akaratát. Hogy mit is gondolt ő el, akik alávetik magukat ennek, akik képviselik ezt ebben a világban, és ezzel pedig ők maguk is Isten országa terjesztőivé válnak. Minden egyes újabb hívő ember által így terjed tovább az Isten szeretet uralma, azaz az Isten országa. Lehet, hogy ezt kevésnek tartjuk. Egy fecske nem csinál nyarat, mondjuk talán ezzel kapcsolatban is, bár azért egy fecskénél itt többről van szó. De lehet, hogy ilyen gondolatok vannak bennünk, hogy de hát olyan kevesen vagyunk mi keresztjének, és olyan sokan, azok, akik egyáltalán nem törődnek Istennel, olyan sokan vannak azok, akik mivel nem figyelnek Istenre, ezért olyasmiket cselekesznek, amivel a környezetüknek csak ártanak. Annyira terjed a gonoszság, a szeretetlenség, az önzés, a becstelenség, a hamisság. Hát nem lehet ebben a világban az Isten akarata szerint élni. Kimosolyogják a becsületest, az őszintét. Őrültnek tartják azt, aki inkább lemond anyagi előnyökről, vagy szakmai előbbre jutásról, hogyha annak az az ára, hogy Istennek nem tetsző dologban kell részt vennie, vagy ilyet kell elvégeznie. Élhetetlennek tartják azt, aki nem keresi a kalandokat, és nem él a kalandok lehetőségével, hanem hűséges marad a feleségéhez, vagy a férjéhez. Szentség, tisztaság, becsület, hűség. Hát hol vannak ezek már? Érdemes küzdeni ezeket egyáltalán? Testvérek, hogyha hagyjuk, hogy ilyen gondolatok eluralkodjanak rajtunk, akkor hasonlók leszünk a szárnyaszegett madarakhoz, akkor csak gubbasztunk fázósan és termetten. Arról nem is beszélve, hogy amit az Isten ránk bízna, azt nem cselekedjük. Pedig lehetne szállni is az Isten lelke szárnyain, nem a magunk erejéből. Az biztos, hogy a magunk ereje kevés. De engedhetjük, hogy Isten szent lelke a szárnyaira vegyen bennünket. Sőt, őt kérhetjük, hogy rászon fel bennünket, porolja le a lelkünkről a ránk rakódott szennyeződést, se terjeti onnan a fásultságot, a félelmeket, egyenesítse ki a megbörnyedt hátunkat, élessze fel a reménységet a szívünkben. Mert ez a kérdés, reménykedünk-e mi valóban az élő Istenben? Azért küzdünk és fáradunk-e, mert reménykedünk az élő Istenben? Abban, hogy az a láthatatlan tér, ami körülvesz bennünket, hogyha mi valóban Jézus Krisztus követők vagyunk és benne vagyunk, ami véd és erősít, az a láthatatlan szentség és tisztaság, dicsőség és hatalom, az egyszer majd láthatóvá válik a maga teljes valóságában. Reménykedünk mi ebben? Abban, hogy Isten valóban mindent újjátesz. Hogy igaz az, hogy Isten lesz minden mindenekben? Gondolkozva és beszélve arról, hogy mi lesz ezzel a világgal, nem egyszer szóba kerül ez a kifejezés, hogy világvég. Vége lesz a világnak hamarosan. Halljuk a jóslatokat. Isten igéjét tanulmányozva azonban valami mást fedezhetünk mi föl. Arra eszméltet bennünket, hogy igazából nekünk abba kellene hagynunk az ilyenfajta beszédet, mert az igazság az valami más. Az igazság az az, hogy közeledik a kezdet, nem a vég. a kezdet, ami most volt és van, az igazában előjátéka a nagy isteni szimfóniának. Mert hogy közeledik az az időszak, amikor igazán ember lehet az ember, és amikor valóban világ lesz a világ, és nem pedig pokol. A saját életünkre is szabad így tekinteni, hogy közeledik az igazi kezdete az életemnek. Nem a vége, hanem a kezdete annak, amikor igazán kibontakozik az életem úgy, ahogyan az Isten elgondolta. Testvérek, állítsuk át, vagy rá a gondolkodásunkat arra, hogy az új világ küszöbe felé megyünk. Ez a reménység pedig, bár a jövendőre vonatkozik, mégis a jelent, a most és itt élt életet is áthatja. Ez a reménység nem annak a remélését jelenti, hogy egyszer majd csak jobbra fordulnak a körülmények ebben a világban, hanem így reménykedni azt jelenti, minden körülmények között reménykedni, jó és rossz napokban egyaránt, lent és fent egyaránt reménykedni. Reménykedni azt jelenti, hogy tudomásom van valami nagyszerűről, valami felséges jövendőről, amit az Isten fog cselekedni, és ami már itt elkezdődött Jézus Krisztus feltámadásával, és nyilvánvaló lesz a megjelenésével. Reménykedni tehát valami olyasmit jelent, hogy keresztül nézni mindenen, ami sötét, kétséges, zavaros, félelmetes ebben a világban. Áttekinteni rajta, mintha átlátszó üveg lenne. Keresztül nézni rajta arra a másikra, a hatalmasra, a dicsőségesre, amit az Isten végez és hoz. Testvérek, Isten gyermeke ezzel a reménységgel tekinthet élete minden apró és nagyobb eseményére is. És ez pedig kimondhatatlan fölszabadulást, örvendezést és távlatot jelent minden hívő embernek. Ennek a reménységnek a szemszögéből tekintve a földi élet örömeit, de nehézségeit is, fordulatait is, egészen más megvilágításban látunk mindent. Az első keresztényekről egy pogány római ügyvéd csodálkozva jegyezte meg a következőt. Az ember szinte azt gondolná, hogy ezek a keresztények már feltámadtak. Tudnélik szavaik, cselekedeteik, életük bizonyságtételéből annyira sugárzott a boldog reménység, hogy a kívülállókra azt a benyomást tette, mintha ezek az emberek már föl is támadtak volna, mintha már túl lennének a halálon, mintha már megdicsőült életet élnének. A bibliai reménység nem csak mennyországot ígér a jövőben, hanem már itt a földön megajándékoz a mennyországgal. A reménységet a Biblia horgonynak nevezi. Gondoljunk csak arra, hogy mi a szerepe a hajóknál a horgonynak. Amikor szilárdan megtartja a hullámok az ár ellenében, és a Szentírás a reménységet tekinti lelkünk ilyen szilárd horkonyának, amely beljebb hatol a kárpitnál, olvashatjuk a zsidókhoz írott levélben. A kárpitnál is, ahová útnyitól bement értünk Jézus. A keresztény reménység. A léleknek ez a horkonya. Az élet egyébként akármilyen viharos hullámain keresztül szilárd talajba kapaszkodik. Oda, túlra, ahol a mi országunk van a mennyben, ahonnan várjuk az Úr Jézus Krisztust. És mint a horkony a hajót, ez a reménység tartja a hívőt a hullámok és a különböző áradatok sodrásában. Van bennünk ilyen reménység, testvérek? A magatartásunk, a szavaink, a cselekedeteink azt hirdetik-e, hogy a mi országunk valóban a mennyekben van, ahonnan várjuk az Úr Jézus Krisztus, vagy azt hirdetik, hogy itt van. Azt hirdetik talán, hogy itt van, és ezen túl már nincs is mit várnunk, nincs reményünk. Lehet, hogy azért vagyunk sokszor olyan tanástalanok és szomorúak, mert nem él igazán a szívünkben ez a reménység. Azért nem jutunk egyenesbe a saját életünkkel se, saját magunkkal sem. Azért vagyunk sokszor olyan panaszkodók, sóhajtozók. Azért feszít bennünket sokszor annyiféle indulat, és adósai maradunk egymásnak ebben az életben, mert nincs ott igazán ez a reménység. Hiszünk, csak reménység nélkül. De hát az ilyen hit mit ér? Pál apostol a korintusi első levél 15. fejezetében azt mondja, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Vagyis valami olyasmit mond, hogyha hiányzik a halál valóságán is túllátó élő reménységben belőlünk, akkor szinte kárba veszett fáradtság hinni. De hát, ha ez így van, testvérek, és hogyha most magunkba tekintve valóban azt kell megállapítani, hogy ez a reménység már úgy megkopott bennünk, akkor kérjük, akkor zörgessünk Istennél imádságban, mert szabad, hiszen Jézus biztatott bennünket. Kérjetek, zörgessetek. Kérjük imádságban kitartóan, mert annál az Úrnál tehetjük ezt, aki, így olvastuk a Timóteushoz írott levélben, üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Amen. 275. dicséretünket keressük meg, és bár szívből fakadóan tudnánk énekelni, hogy az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle énségben. Első verszakát énekeljük most. Azért imádkozunk most, hogy adj bátorságot a szívünkbe, a magunkba tekintéshez. Téged kérünk, mutasd meg nekünk, hogy valóban így van-e, ahogyan most az előbb énekeltük, hogy csak tőled várjuk igaz boldogságunk. Urunk, megvalljuk, hogy másokkal el lehet hitetni dolgokat, és talán időnként el is hitetünk olyasmit, ami nem úgy van. Talán még magunknak is bebeszéljük, és mi is elhisszük, és nem nézünk igazán szembe azzal, ami bennünk van. De téged nem lehet becsapni. Te látod, hogy mi van a szívünkben, te látod a lelkünket, te látod azt, hogy a benned való hit, az élő reménység lelkesít-e bennünket, éle ott, vagy éppen aggodalmakkal, félelmekkel vagyunk tele, talán éppen nagyon kétségbe esettek vagyunk, elcsüggettünk. Talán bennünk is ott vannak azok a gondolatok, amelyek az ige hirdetésben is elhangzottak. Úgy érezzük, hogy ebben a világban nincs is értelme már a szépért, a jóért való küzdésnek. Nincs értelme annak, hogy amit a Bibliából olvasunk, azt megpróbáljuk megvalósítani. Úgy sem lehet. Nem lehet szembe menni az árral. Bocsáss meg nekünk, Urunk, ha ilyen gondolataink vannak. Bocsáss meg nekünk azt, hogy magunkra tekintünk, és a körülményeinkre, és újra beleesünk ebbe a hibába. Újra és újra, csak a fejünket lehorgasztva, a terheinket valahogy húzva, vonva magunk után próbálunk haladni előre, aztán sokszor valami olyasmit tapasztalunk, hogy lehet, hogy egyet lépünk előre, de kettőt vissza. Urunk, most hozzád kiáltunk, könyörülj meg rajtunk. Add nekünk szent lelkedet. Te ígérted, hogy akik hittel kérik, azoknak te adod szent lelkedet. Adod azt az igazi ajándékot, amely által aztán valóban a remény felélethet bennünk, amely által aztán a terheinket is már tudjuk hordozni, mert megtapasztalhatjuk, hogy te teszed oda a válladat a terhek alá, és nem egyedül vagyunk ott. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy ha tudjunk túllátni mindazon, amit az érzékszerveinkkel itt tapasztalhatunk, amit látunk, hallunk, amiket súlykolnak belénk a médián keresztül, reklámokon keresztül, hogy rád figyelhessünk, és azt vehessük komolyan, amit te mondasz nekünk, de azt elhitjük, és arra ráálljunk két lábbal, ráálljunk hitünkkel. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy ne szárnyaszegetten gubbasszunk, hanem hadd lehessünk olyanok, akik mert látjuk a láthatatlant. Ezért küzdünk is, hogy minél többen láthassák a láthatatlant. Küzdünk azért, hogy a te országod, szeretet uralmad, az terjedhessen tovább. Köszönjük, hogy munkatársaidnak hitsz bennünket. És köszönjük, hogy te ehhez megadod a szükséges lelki ajándékot is kinek-kinek. Bocsáss meg, hogy talán erre sem gondolunk, talán nem is tudjuk mi a lelki ajándékunk. Imádkozunk most azért, hogy ha tudjunk igazán elcsendesedni előtted, ezeket végig gondolni, ezekről veled beszélgetni imádságban, és hagyjuk, hogy te is szólhass hozzánk, hogy fölemelhess bennünket, hogy elindíthass bennünket új lendülettel, tőled kapott erővel. Kérünk, könyörülj meg az Úr Jézus Krisztus érdeméért rajtunk. Áld meg így kérünk még ezt a néhány napot karácsonyig, hogy ne borítson el bennünket a külsőségekért való fáradozásnak az árja, hanem tudjunk időt szakítani arra, hogy te szólhass hozzánk, hogy te foglalkozhass velünk, hogy csak te lehess hatással a gondolatvilágunkra, az érzéseinkre, egész lényünkre. Imádkozunk így azért, hogy te készíts bennünket szent lelked által karácsony ünnepére. Könyörgünk most hozzád, Urunk, gyülekezetünk betegjeiért, azokért, akiknek most is kórházban kell lenniük, vagy otthon fekszenek beteg ágyon, hogy békességet tőled kaphassanak, hogy téged tudjanak segítségül hívni a nyomorúság idején, és megtapasztalhassák szabadításodat. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek ezekben a mostani napokban kellett megállniuk szerettük ravatala mellett, akiknek könnyes a szemük. Kérünk, hogy te töröld le a könnyeket, kérünk, hogy te légy ott velük, és légy a sebeik gyógyítója. Imádkozunk, Urunk, egész egyházunkért, vezetőinkért, népünkért és népünk vezetőiért. Tőled kérünk számukra is bölcsességet. Imádkozunk azért, hogy hadd lehessünk olyan nép, amely hozzád fordul, tőled vár mindent, amely nép a te országod építőjévé válik, amely elfogadja a te szeretett uralmadat magára nézve. Köszönjük neked, Urunk, hogy te számon tartod imádságainkat. Ámen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imád.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk a ellenünk vétkeit. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hallgassuk meg most a hirdetéseket. Mindenek előtt sok szeretettel várjuk a testvéreket most istentisztelet után az imaórára, ahogyan azt elmúlt vasárnap meghirdettük. Lent a gyülekezeti helyiségünkben lesz ez az imaóra. Továbbá sok szeretettel várjuk a testvéreket a ránk következő hét alkalmaira, amelyek most karácsony ünnepe miatt rendhagyó módon alakulnak. Ez pedig azt jelenti, hogy 22-én és 23-án, tehát szerdán és csütörtökön este lesznek 6 órai kezdettel előkészítő istentiszteletek. 24-én délután 3 órai kezdettel karácsonyi ünnepségünk lesz, ahol is a gyermekek szolgálnak közöttünk, illetve áhítat lesz. 25-én és 26-án, tehát az ünnep két napján, mindkét alkalommal 10 órától lesz istentisztelet, és mind a két istentiszteleten megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Abban a bizonyos hírlevélben, amelyet itt emlegettem már istentisztelet közben, egyébként megtaláljuk az ünnepi alkalmaknak a rendjét a hírlevelünknek a hátsó oldalán. Mindezek mellett még kedden délelőtt 10 órától kint a Kamara Erdei Idősek otthonában lesz istentisztelet, ahol szintén úrvacsorai közösség is lesz. Hordoztuk imádságainkban ezeket az alkalmakat is. Hirdetem már most is azt, hogy kérésre szívesen elviszem házhoz is az úrvacsorát, úgyhogy kérem, hogy legyenek a testvérek ebben segítségemre, hogyha tudunk olyan gyülekezeti tagról, aki nem tud eljönni betegség, időskor miatt, akkor kérdezzünk rá, hogy szeretne úrvacsorát, és kérem, hogy tessenek ezt nekem jelezni. Köszönöm szépen a segítséget. Örömmel hirdetem azt is, hogy nyugdíjas körünk tagjaival most az elmúlt szerdán 10 órától a nehezen közlekedő, vagy már kimozdulni nem tudó idős testvérek számára úrvacsorás istentiszteletet és szeretett vendégséget tartottunk, mint egy, mondjam azt, hogy előkarácsonyt. Nagyon szépen köszönöm a szervezők munkáját, fáradozását, azoknak a testvéreknek a segítségét, akik felajánlották az autójukat, hogy idehozzák az idős testvéreket, illetve hazaviszik, illetve a szállítást vállalták. És nagyon szépen köszönjük a süteményeket is, mindazoknak a testvéreknek, akik a gyülekezetünkből hozzájárultak ehhez a szép alkalomhoz így módon. Azt talán most már nem is kell hirdetnem, hiszen már többször is utaltam rá, hogy elkészült a karácsonyi hírlevelünk, megtalálhatjuk hátul a kijáratnál. Azt azért hadd tegyem hozzá, hogy nagyon szépen köszönjük mindazoknak a munkáját, és akik hozzájárultak ahhoz, hogy létrejöhetett ez a karácsonyi hírlevél. Emlékeztetem a testvéreket arra is, hogy lesz újabb keresztkérdések kurzus az új esztendő elején, tehát továbbra is hordozzuk így imádságban is a keresztkérdések kurzust is, illetve nézzünk úgy szét magunk körül, hogy van-e olyan testvér, akinek ajánlhatjuk ezt a kurzust. Ahogyan az már többször is elhangzott, a kereszténység, tehát a Krisztus követés alapvető tanításai hangzanak el ezen a kurzuson 10 estén, illetve egy hétvégén. Nagyon jó alkalom ahhoz, hogy Jézus Krisztust megismerhesse valaki, hogy még közelebb kerülhessen hozzá, hogy valóban Krisztus olyan követőjévé válhasson, mint amiről itt az ige is szólt, hogy hittel, reménységgel tudjon beállni az Isten művének, művébe, országának építésébe. Az elmúlt héten Ravatal mellett is meg kellett állni. Kercsó Anna Margitot kísértik utolsó földi útjára, aki 1941. április 25-én Maros Felfaluban született, és most november 25-én Budaörsön hunyt el. Ugyancsak az elmúlt napokban volt Lehmann Béláné Balladik Julianna búcsúztatása is. Ő 1929. december 20-án Budapesten született, és most december 4-én szintén Budapesten hunyt el. A mi Úrunk Istenünktől kívánunk minden gyászoló testvér számára erőt, vigaszt és békességet. Végül az adakozás lehetőségét említem. Emlékezzünk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett éreztünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a megkezdett 275. dicséretünket énekeljük tovább, tehát a második verszaktól a hatodik verszakkal befejezően, tehát a második verszaktól énekeljük végig, az utolsó verszakát majd fennállva. Thank you. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.